Köszöntöm a hallgatókat! Utazni lehet kényelmesen vagy izgalmasan, mondta egyszer egy barátom, aki egyszer hátizsákkal járta be Nyugat-Európát. És az élmény tovább fokozható, ha az ember hajlandó messzire menni és megmerítkezni egy idegen kultúrában. Ez az élmény a kultúrsok, ami nem csak a másik kultúrához, de önmagunkhoz is közelebb visz. A mai műsorban egy újító kezdeményezésről, a kulturális turizmust a fejlesztéssel összekapcsoló Utaz Afrikába elnevezési program tapasztalatairól kérdezem vendégemet, majd mivel néhány hét múlva nyitja kapuit a második Afrika Expo, arról is szót ejtünk. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szilasi Ildikó Hermina, Afrika kutató, antropológus, az Afrikai Magyar Egyesület állandó szakértője.
Üdvözlöm a hallgatókat!
És Ildikó nemrég tért vissza Szenegálból, ahol egy kis csoporttal az Utaz Afrikába elnevezésű kezdeményezés első próbaútján vett részt. Mit kell tudnunk erről a kezdeményezésről?
Az utazafrikába.hu honlap, illetve a mögött álló kezdeményezés és arra a filozófiára alapul lényegében, hogy a kulturális turizmust a fejlesztéssel egy nagyon érdekes módon kapcsolja össze. Én, mint antropológus, Afrika kutató 10 éve járom Afrika különböző tájait, 20 országban jártam, dolgoztam, fordultam meg, és közel 3 évet töltöttem a kontinensen. Egyrészt egy egész más lencsén keresztül figyelem Afrikát. Én azt az Afrikát ismerem, amelyet én is, mint kutató, vagy mint Afrikában utazó, létező személy, teljes testközelből éltem meg, és ez teljesen más tapasztalatot, élményt nyújt egy populáris turizmusnál. Tehát én azt mondom, hogy azok, akik velem jönnek Afrikába, azok teljes testközelből egyfajta ilyen kulturális mélymerülésben ismerhetik meg Afrikát, és az a lényege ennek az útnak, hogy minél több helyi segítőt vonunk bele, helyi guide-ot, minél inkább helyi tulajdonban lévő szállásokon, éttermekben költjük a pénzünket, úgymond, és akár, hogyha csak egy ilyen 6-8 fős kis csoport úgymond átsöpör azon az itineren, amelyet mi bejárunk, ez is egy jelentős bevételt generál az ott élőknek, pláne, hogyha olyan desztinációkba szervezem ezeket az utazásokat, mint például a Kongói Demokratikus Köztársaságba, amely igencsak nem egy megszokott turista desztináció, és a helyieknek nagyon is szükségük lehet erre a helyi mércével mérve jelentős bevétel.
Na most ez nagyon érdekes, akkor egyáltalán hagyományos utazási iroda segítségét nem is veszitek igénybe egy-egy ilyen úthoz?
Nem, igazság szerint a kezdeti próbaszakaszon van túl ez a kezdeményezés, amely a Kultúra Afrika Alapítvány keretében tanulmányútként valósult meg. Na most iszontosan pozitív élményekkel tértek haza az utastársaim, én csak megpróbáltam, de magam is megdöbbentem azon, hogy olyan e-maileket és visszajelzéseket kapok, amelyek arra sarkalnak, hogy tovább vigyem ezt a kezdeményezést.
Most akkor ezek szerint a kutatásról átnyergelsz a kulturális utaztatásra?
Egyrészt a kutatási tevékenység az úgymond megmarad, a jelen pillanatban is éppen Antai Csont Gergellyel egy gánai kulturális ismeretterjesztő tanulmányút előkészítésén dolgozunk, illetve ezek a fajta tanulmányutak bizonyos kutatói részeket is tartalmaznak, mert most például a szenegáli út, amelyen 8-an vettünk részt, jött velünk egy operatőr, egy fotográfus, egy kreatív designer, aki rengeteg ötletet merített Afrikában, egy ügyvédhölgy, aki már több afrikai jellegű könyvet írt, és Nyugat-Afrikáról is célja írni. Szóval lényegében ott volt a 8 emberből 5 olyan ember, aki az ismeretet tovább fogja adni, valamilyen formában, saját vállalkozásában Magyarországon úgymond profitál belőle, tehát van egy ilyen fajta hozzáadott. Ha nem is tudományos kutatásnak hívnám, de akkor is egy nagyon fontos ismeretszerzésnek és megosztásnak.
Akkor a te utitársaid, illetve hát gondolom majd a későbbi utazásokon a leendő utitársaid, azok nem is hagyományos értelemben vett turisták, hanem mindegyik valamilyen extra céllal megy, tehát mondhatjuk úgy, hogy tanulmányútra megy.
Teljesen random választódnak ki ezek az utastársak, de én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik nyitottak egy ilyen fajta világra, illetve egy ilyen fajta nem populáris turizmusra, az első nap, első programjának első órája után Andra az egyik résztvevő utastársam, aki már nagyon sokat járt, könyvet is írt délről és Kelet-Afrikáról, örömében, izgalmában felkiáltott, hogy látjátok, nem is hiszitek, hogy milyen szerencsések vagytok, ez az a hely, ahova normális utazás szervezőben nem lehet bejönni. Maximum szigorúan felhúzott ablakokkal keresztül visznek titeket a piac főterén, hogy kikuskucskálhassatok.
Na most egyébként erről is akartalak kérdezni, hogy mennyi veszélyt rejt egy ilyen utazás magában, mert ugye főleg most itt a Bamako rally kapcsán is felmerültek azok a geopolitikai kockázatok, amelyek ott akár a Mali felkelés, akármi más kapcsán előjönnek. Nem vagytok nagyobb veszélyben, mint mondjuk egy nagy utazási irodánál, vagy megfordítom, pont azért nem vagytok veszélyben, mert nem egy hagyományos turista társaság vagytok?
Én azt tudom mondani, hogy én nyilvánvalóan olyan helyekre tervezek túrákat, ahol semmifajta extra kockázati tényező nincsen, sem belpolitikai zavargás, sem semmi ilyesmi. Azt azért fontos hangsúlyozni, hogy ilyen helyekre megfelelő felkészültség mellett szabad elutazni, tehát mi is tartunk mindig külön egy ilyen 2-3 órás ismerkedő, de inkább ilyen felkészítő tréninget, illetve több oldalas ilyen háttéranyagot az utazáshoz fontos utazási tanácsokat, hogy tetszik, állítok össze a részvevőknek, tehát egy az, hogy olyan desztinációkban megyünk nyilvánvalóan, amelyek ilyen szempontból nem viselnek kockázatot, a másik pedig az, hogy ezek olyan helyszínek, ahova én szabad bejárással rendelkezem. Tehát a helyi emberek, akik velünk vannak, akik nekünk segítenek, azok úgymond engedélyt adnak erre, azok ezt az ötletet ezt pártolják, örülnek annak, hogy bepillantunk az ő kultúrájukba, hogy megpróbáljuk megérteni azt, és hogy hírét visszük a világban. És ugyanezt kell mondanom, még akármilyen abszurdnak tűnik, még a Kongói Demokratikus Köztársaságról is. Tehát, hogy nagyon sok probléma van, de főleg a keleti régióban, Észak- és Dél-Kivu tartományban, amely 1500 kilométerre van például Kincsaszától, vagy Bandundu megyétől, ahova mi a nyári útjainkat éppen tervezzük.
Tehát akkor egy út az úgy jön létre, hogy te ezt már jó előre letárgyalod, és ott téged tulajdonképpen ismernek.
Nem letárgyalom, hanem leélem, beélem, tehát megélem is.
Te először elmész egyedül ezekre az utakra, és csak utána viszel magaddal utasokat?
Ez nem így alakult, hanem mivel ez nem egy ilyen tudatos portfólióbővítés nálam, vagy nem is tudom, hanem itt arról volt szó, hogy én azokban a közegekben éltem, kutattam, dolgoztam, és egyrészt évek óta itt a magyarországi közegemben is ugye felmerült az, hogy miért mindig csak kiírsz és beszélsz róla, hát miért nem mutatod meg a te Afrikádat másoknak is. A kongói, vagy éppen az afrikai részre meg az volt, hogy hát ha vannak olyan barátaid, akik erre kíváncsiak, és azért ebben sok olyan dolog van, hogy most is például Szenegálba a Tubai zarándoklatra mentünk, ami az iszlámnak egy kiságát, az úgynevezett murid vallást mutatja be. Tehát nyilvánvalóan a vallási vezetők is úgy vannak vele, hogy egy picit a misszionárius vér ugye lobog bennük, és azért is nyitottak erre, hogy hát, hogyha vannak olyan érdeklődő barátaid, hát miért láthatnák? Az csak jó, hogyha minél többen hallanak a tubai zarándoklatról. Szóval, hogy mind a két oldalról láttam ezt a fogadókészséget, nem beszélve arról, hogy a helyieknek pedig 6-8-10, de van egy olyan kongói gájdom, a professzor Lofoli, aki két nyelven beszél és könyveket írt, és egy fantasztikus ember, 16 gyereke van. Tehát amikor hazamegy, a nap után megkapja a bérét, akkor azt mondja, hogy na most viszem haza a béremet a Lofoli falunak. A falunak hívja az otthonát, mert tényleg annyi gyerek van, hogy olyan, mint egy kis falu. Tehát ezért ezek ilyen motiváló dolgok számomra is, és nekik meg fontosak.
Egy-egy ilyen út az utasoknak mennyivel kerül többen, mint ha mondjuk befizet egy ilyen hagyományos, mondjuk tunéziai all-inclusive szállodába fetrengésre? Vagy nevezzük
hát
így.
Hát azért Tunéziával azért nem hasonlítanám össze, mert eleve a repülőjegy az valamennyivel drágább, bármi a TAP Portugál légitársasággal, például a Szenegál vonatkozásában és más destinációk vonatkozásában más légitársaságokkal előnyös csoportos kedvezményes repregyárra próbálunk utazni. Tehát vannak ilyen légi partnereink, amik azért olcsóbbá teszik az utazást. Mondok egy példát, ez a szenegáli 10 napos út, ez tokkal vonóval, szuvenírvásárlással, szállással, repülőjegye, mindennel együtt egy olyan 500 000 forintba állt meg. Ami azért
fejenként.
Ami azért nem egy olyan iszonyatosan nagy összeg, és ez a dolog ott kompenzálódik, hogy mivel mi nem 4-5 csillagos és all-inclusive mondjuk szállásokban megyünk, ezért egy picit itt kompenzálódik, hogy mégsem annyira iszonyatosan drága, mint amennyire exkluzív, vagy amennyire gondolnánk, hogy egy ilyen utazás drága lehet. Szóval szerintem megfizethető. Egy Kuba, egy 14 napos Kuba, vagy egy Bali, az drágább ennél.
Térjünk vissza a dolognak a fejlesztés oldalára, és arra, hogy ez hogyan segíti a helyieket. Ez a, mit tudom én, 6x-7x 500 000 forint, ami oda kerül, mondjuk jó, ennek egy része repülőjegy, egyebek, de mondjuk ebből a nagyságrendileg 4 millió forintból mekkora az az összeg, ami kifejezetten a nevezzük így rászorulókhoz kerül, vagy jobb, inkább szebben úgy mondanám, hogy amely közvetlenül afrikai fejlesztésben hasznosul, hogy így fogalmazzak, tehát, hogy bekerül a helyi pénzforgalomba, és ezzel gyarapítja ott a jövedelmeket.
Nem arról van szó, hogy szerintem nagyon jó volt a kérdése, tehát szerintem ez nagyon fontos is, hogy ezt benne hagynád. Ez egy érdekes gondolat, hogy én nem úgy tekintek rájuk, mint rászorulóknak, hanem legrosszabb esetben is, mint partnereknek. Tehát olyan embereknek, akik ott lodzsokat üzemeltetnek, kis vendéglőknek a tulajdonos, társai. A mama, aki fenntart 6 asztalt a óceánparti vendéglőbe és megfőzi a szenegáli étereket. A guide a Kimpoko faluban, aki egyébként mezőgazdász, de amikor én azt mondom neki, hogy papa Paul, lenne itt 6 ember. Előkészülnél azokkal a programokkal, amikről már beszéltünk, amiben van egy ilyen kis kulturális program, hogy felkészíteni az ottani gyerekeket, akik előadnak egy ilyen színi darabot. Nagyon megy Afrikában ez a közösségi színház, bemutatják a mindennapi életnek a próbatételeit, de egy ilyen kis játékos formában, vagy például vesz egy csomó fajta egzotikus ételt, amelyet ott helyszínen megkóstolhatunk. Ez egy ilyen próbatétel a velem utazóknak, és a legbátrabbak nyereményben részesülhetnek. Tehát, hogy abszolút nem így veszem, hanem úgy veszem, hogy papa Paul egyébként nagyon szerény körülmények között él. Van egy kis földje, mezőgazdász, 70 km-re Kinshasától, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosától, és neki ez a plusz jövedelem vagy bevételi forrás, ez nagyon sokat jelent. Vagy például, hogy úgy választom ki a szállásokat is, hogy mehetnénk mondjuk Saliba, ami a Szenegálban az Atlanti-óceán partján a legfelkapottabb üdülő, egy anekdotát elmondanák. Voltak olyan szenegáli migránsok, akik befizettek, hogy az éjszaka leple alatt átkerüljenek Európába. És beültették őket Dakarban, Szenegál fővárosában egy hajóban. Az embercsempészek egész éjszaka hajóztatták őket, majd hajnalba kitették őket Saliba. És kimentek, gyönyörű szép átszállodákat láttok, leginkább francia tulajdonban lévő szállodák vannak ott, és ott volt egy csomó fehér ember, és elhitték, hogy Európába érkeztek, pedig ugyanott voltak Szenegálban, csak egy európai üdülőtelepen. Erre én azt mondom, hogy menjünk 7 kilométerrel odébb, Burhanászfaluba, ahol több a hagyomány, és ahol helyi tulajdonlásban van mondjuk a kis szálloda. Nem annyira fényűző, de akkor szenegáli alkalmazottak körében, szenegáli menedzsmentnek, szenegáli tulajdonosnak megy át a befizetés. És szerintem mind fontos.
Igen, és hát ugye a cél az mégiscsak az ezzel, hogy ezek a szerencsétlenek ne induljanak el Európa felé, hanem ott helyben találják meg az életüket.
Hát én azt gondolom.
Ígértem itt a napközben elhangzó előzetesben, hogy beszélgetünk arról is, hogy milyen a szilveszter Szenegálban, csak néhány mondat erejéig. Mennyire volt ez egy hagyományos külföldi szilveszterezés?
Óriási ünnep volt körülöttünk, amerre láttunk, mindenhol ünneplő tömeg volt, de egyikőjük sem a szilvesztert ünnepelte. Mert hogy az iszlámban nem ünneplik úgy az új év eljöttét, mint ahogy mi, itt a keresztény kultúrkörben. Az ünneplés viszont azért volt, mert éppen akkor volt az éves legnagyobb zarándok ünnep Tuba városában, és az ünneplés pedig abban fejeződött ki, ez egy szent város, tilos az alkoholfogyasztás, a dohányzás, hogy a vallási vezetők köré gyűltek a hívek, és torkuk szakadtából Allahot dicsőítették, már egy ilyen transz állapotban, és mindenki egy ilyen nagyon alázatos, kúszó, csúszó pózban a vallási vezetők, úgynevezett a marabuk színe elé járult, akik folyamatosan imát mormoltak, és megáldották a híveket. Ez ennek az arándoklatnak lényegében a lényege, hogy a tubai nagymecsetnél, illetve a vallási vezetőknél, a marabuknál egy évre elegendő áldást, jó szerencsét, egészséget kaphatnak ezek a hívek.
Az utitársaid is beszálltak a marabú elé járulásba, vagy pedig kívülállóként moziztak, hogy úgy mondjam, mert ez önmagában is egy ritka látvány.
Itt nem lehet kívülállóként mozizni, itt 2-3 millió murid hívő között mi voltunk, 2 fehér lányt leszámítva, akivel véletlenül összefutottunk, a 8 európai, akik ugyanúgy helyi kulturális szokás szerint, nők fejkendő, hosszú szoknya, férfiak bubu, ez egy ilyen hosszú bőing és hosszú nadrág, nekünk is le kellett venni a cipőt, nekünk is csúszva-kúszva kellett a marabú színe elé járulni, emeltett a szemébe nézni, felfelé fordított tenyérrel kellett ott ülni, térdelni, vagy törökülésben ülni, amikor ő megáldott bennünket, úgyhogy itt nincs olyan. Itt épp arról van szó, hogy nem passzív szemlélőként nézzük, hanem aktív résztvevőiként veszünk részt a kultúrában, és nagyon élvezték, és volt olyan utitás, aki úgy fejezte ki, hogy nem csak egy idegen kultúráról tanult többet, hanem saját magáról is, mert ezek a közegek, Afrika úgy általában, de mondjuk ezek a vallásos közegek, mindegy, hogy most keresztény, muzulmán vagy milyen, spirituális. És ezt a fajta iszonyatosan nyitott spirituális, kissé misztikus közeget gondolkodást, hogyha egy európai ember így látja és befogadja, azért sok minden kérdés elkezd motoszkálni a fejében, és ilyen szempontból nagyon sok ilyen tanulságot vagy tanítást is adhat. Szerintem még sokan az utastársaim közül most Európában is jó pár hét távlatából is gondolkozunk az, hogy miért is mondta az, hogy mi volt ez a furcsa dolog, amit ott éreztünk meg. Miért élnek ők úgy, meg miért úgy gondolkodnak? Szóval szerintem van egy ilyen tanítás Afrikában.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy pihentető túra volt, tehát túl a megpróbáltatásain, és ezt most nagy nagyon idézőjelbe tenném a megpróbáltatás szót, de túl a nehézségeken azért ez egy igazi felüdülés volt.
Lelki értelme biztos. És azért volt egy 3 nap, 2 éjszaka nyaralás az Atlanti-óceán partján a télben, azért elmentünk egy vadrezervátumba, ki lehetett az autóból a jeepből szállni, és meg lehetett 3-4 méterről szabadlábon közelíteni az orszárút. Azért elmentünk a Rózsaszintóhoz, ahol egykor a Párizs-Dakár ért célba, és ott ilyen óriási homokdűnéken bagisztunk. Szóval azért volt benne ilyen is.
Mikor lesz a következő ilyen túra?
Most tervezem őket, én 2013 nyarára több kongói utat tervezek meghirdetni, és ezek között az utak között lesz egy olyan, ami egy olyan helyre vinni el utastársaimat, ahova soha világon még senki nem vitt európai embereket, legalábbis ilyen jellegű tanulmányút keretében biztos nem, ez pedig a Kuba királyság Kongó legesleges legmélyebb szívében, és Lantai Csont Gergelye pedig áprilisban egy madarásztúrát tervezünk Szenegába. Ugye ő egy nagyon tehetséges National Geographic szintű természet- és szociofotós, és úgy látszik, igény mutatkozik arra, hogy ilyen természetfotózás oktatással egybekötött, kifejezetten ilyen állatfotózásra szakosodott túrát is csináljuk, és rendkívül gazdag a vadvilág, és leginkább a madárvilág. Szenegában és áprilisban még bőven lencse végre lehet kapni ezeket a madárfajokat, mert akkor még ott vannak Szenegában délen. Akit pedig érdekelnek ezek az afrikai tanulmányutak, a www.utazafrikába.hu oldalon találhat meg minden információt, és pár héten belül felkerülnek a 2013-ra tervezett túrák is.
Nagyon kevés időnk maradt, de mindenképpen beszélnünk kell a második Afrika Expóról, ami néhány hét múlva február 14-e és 17-e között várja a látogatókat a Hung Expón. Érdekes, hogy pont a fegyver és vadászati kiállítással párhuzamosan, és mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, azt mondtad, hogy nagyon komoly gazdasági szekciók is lesznek ezen az Afrika Expón.
Igen, a második Afrika Expo és vásárnak az is a lényege, hogy a különböző szektorból, tehát kormányzati, diplomáciai, üzleti és civil tudományos szektorból hoz össze kiállítókat és érdeklődőket. Az a 25 kiállító 12 afrikai ország képviseletében, aki részt vesz ezen a rendezvényen kiállítóként, az azt mondja, azt vallja, hogy Afrikával érdemes és fontos foglalkozni, és Afrikára, mint a lehetőségek kontinensére tekint. Olyan for profit magyar tulajdonú gazdasági társaságok is eljöttek erre az expóra, akik különböző technológiákkal szeretnének piacot szerezni Afrikában, tejüzemeket szerelnek fel, erdészeti gépeik vannak, különböző fertőtlenítő vagy tisztító technológiákat értékesítenek, vagy olyan értékesítők, akik afrikai vásárfiával jönnek és helyszíni értékesítést is végeznek majd az Afrika Expo és vásár keretén belül, illetve február 14-én lesz egy szakmai programja ennek a vásárnak, és ott pedig arról fogunk beszélgetni, hogy az előbb említett kormányzat, diplomácia, üzleti és civil tudományos szektor hogyan tudna erősíteni egymást. Konkrét projekteket, eredményeket szeretnénk látni ennek a konferenciának az eredményeként, ahol on the spot is lesz lehetőség egyébként kapcsolatfelvételre és helyi tárgyalás bonyolítására, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy felfigyelnek arra a magyar vállalkozók, hogy Afrika úgymond egy szűz piac. Csak a 2012-es évben 70 millió afrikai ember került át az úgynevezett közepes jövedelműek osztályába. Egyre több vásárlóerő mutatkozik Afrikában, és nagyon sok minden terméket, szolgáltatást úgymond el lehet adni ott is. Na most, hogyha egy magyar vállalkozó, akinek még nincsen tapasztalata Afrikában, de mondjuk lenne pénze befektetni, vagy lenne ötlete, hogy milyen terméket, szolgáltatást vinne az afrikai piacra, sokszor nem mer elindulni, mert nem tudja, hogy hova forduljon. A másik oldalon pedig ott vagyunk úgymond mi, Afrika szakértők, tudományos képviselők, ott vannak a nagykövetségek, ott van egy csomó civil szervezet, akik óriási infrastruktúrával, tereptapasztalattal rendelkeznek afrikai országokban, és azt szeretnénk, hogyha ez a fajta kereslet kínálat is egymásra találna. A második Afrika Expo és vásár egy programközpontú kiállítás lesz, tehát rengeteg színpadi program, közösségi téren előadások, performancok, zenetánc és topszó, afrikai kulturális programok lesznek, úgyhogy erről is minden információ www.afrikaexpo.hu websájton található meg.
Az időnk az teljesen elfogyott, én nagyon köszönöm Szilas Ildikó Hermina antropológusnak, Afrika kutatónak, az AHU állandó szakértőjének, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen, máskor is.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. a Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.